Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy elhoztad a tiédet a mai összejövetelre. Hálát adunk a te védőszárnyadért, a szentek felett. Köszönjük, atyám, hogy megújítod az erejüket, felemeled az ellankadtakat, és erőt adsz a számukra. Szárnyalnak, mint a sas, futnak és nem fáradnak meg a Jézus nevében. Ellene megyünk a tolvajnak, a tolvaj minden munkájának, tervének, Isten gyermekeinek az életében. Megtörjük a sötétség erejét az életetek felett, a munkátok felett, a családotok felett a Jézus nevében. És nem adunk helyet a pusztítónak. Megtiltjuk, hogy lopjon. Megtiltjuk, hogy meglopja a pénzeteket, meglopja az egészségeteket a Jézus nevében. Megtiltjuk, hogy a szenteket kilopja a gyülekezetből, és kilopja az élők sorából, a Jézus nevében. Nem engedünk neked, ördög. Két választásod van. Vagy futsz szélsebesen, vagy pedig a talpunk alatt tartunk a Jézus nevében. Mert hatalmat kaptunk Krisztusban, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és a sötétségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk. Köszönjük, atyám, hogy nekünk adatott az Úr Jézus Krisztus neve, és erre a névre minden térnek meg kell hajolni. A mennyben, a földön és a föld alatt. A Jézus nevében. És mi ebben kiárasztjuk a hitünket. És köszönjük, Uram, a te helyreállító és megtartó kegyelmedet. Köszönjük a Szent Szellemnek a munkálkodását a testekben. Köszönjük a drága kenetet, amely kivezeti a testekből a hazug tüneteket, az elváltozásokat, a fájdalmakat. Mert Jézus Krisztus elhordozta a betegséget, a fájdalmat, és háromszoros megváltásban részesült az emberiség. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat oly módon, hogy a hit egy tulajdoni lap. Halleluja! Szeretettel köszöntelek benneteket, feleségem és puszi mindannyiótokat. Próbálja korlátozni a szolgálatot a füstös, de nem megy neki. Egyébként meggyőződésem, hogy a helyi gyülekezet igen nagy szellemi erőt képvisel. Mert vannak visszajelzések. Hogyha a gyülekezetnek nem lenne egy erőteljes szellemi ereje, akkor a füstös próbálná feldugni a szarvát. Benny Hinn is mindig vigyáz arra, hogy semmiféle negatív hatás ne érje, mert akkor elindul a vezérhangja, az elme rákattan egy dologra, és akkor nem fog hallani az Úrtól. Tehát a Benny Hinnnek is azért vannak testőrei, nem azért, mert fél, hanem ne engedjék azokat oda közelébe, akik negatív dologgal tele szórják. Egyszer történt meg az életében az, hogy egy benzinkútnál valaki fölismerte, és rögtön neki támadt, hogy te egy hamis prédikátor vagy. És egy hétig a vezérhangja ezen járt, ugye? a szellemi erőt ezekkel a jelekkel tudom igazolni, hogy bírunk egy szellemi erővel, mert a füstös próbálja a szalvát feldugni. De volt egy vicc, hogy hogyan kell oroszlánt fogni, még talán iskolás korunkban. Hát vigyél egy teknőt Afrikába, jön az oroszlán, belebújsz alá, rádugrik, belemélyezti a körmeit, fogod a kalapácsot, és utána elhajlítod a körmeit, és nem tudja kihúzni. Tehát mi is ezt csináljuk a füstössel, hogy kidugja a szarvát, gyorsan elniteljük, elhagyjuk, és akkor oda van ragasztva. Tehát csak visszatérve arra, hogy egy szellemerőt képviselünk, és van egy imakör, minden héten azért legalább egy 10 percet imádkozunk, meg ti is imádkoztok, amikor úgy esik. Tehát van egy szellemi erő. És ez nem tetszik a füstösnek, és ezért próbálja a szarvát itt-ott ugye földugni. És egy proféciát olvasok, ha valaki még nem hallotta volna. Augusztus 4-én Pesten hangzott el. Nagyon felemelő. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendezzetek ebben, ezt mondja a szellem, és hallelujákat zengünk a magasságban. E naptól kezdve változás lesz, és a szellem mondja, hogy növekedés lesz és terjeszkedés. Nagyobb látást kapsz, a múltat engedd el, és tekints a jövőbe. Ne tekints hátra, előre tekints, látásod legyen, terjeszd ki, szélesítsd ki a sátorodat, terjeszd ki a köteleit. Az Úrnak élt az életedet, amit az Úr mutat a számodra, hogy mit kell tenned. Most van itt az idő a változásokra, ebben az időben. Ez nem alkalmatlan idő, ez a jó idő. A szárazság ideje és az éhség ideje. És Izsák, ahogy vetett a földbe, százszorosát aratta. Ez az idő a vetésre, hogy a mag a földbe kerüljön. Örvendez, és bőséges lesz a háladás, és bőséges lesz az aratás az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Folytatjuk a Dózer Híd sorozatunkat, az 5. rész következik. A mai tanítás címe a kétféle hit. A hit alapelveiből már kettőt megvizsgáltunk. Az egyik volt az, hogy minden hívőnek van egy bizonyos mértékű hite, mert Isten az újjászületéskor mindenkinek odaadja a hit mértékét. A második alapelv az volt, hogy a hit növelhető. Mi megkaptuk hozzá az eszközöket, hogy tudjuk azt az egységnyi hitet növelni. A harmadik alapelv, amivel ma foglalkozunk, megnézzük, hogy hol lakik a hit. Mi a hit lakóhelye? A Biblia kétfajta hitről beszél. Az egyik a fejhit, ez volt ugye Tamás esetében tapasztalható, a másik pedig a szívhit, ez pedig Ábrahámra volt jellemző. János evangélium 20. fejezetében kezdjük az ige olvasást. 25-től 29-ig olvassuk.
Mondanák azért néki a többi tanítványok. Láttuk az Urat, ő pedig mondanékik. Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, beméne Jézus, és megáll a középen, és monda: békesség néktek!
Amen. A fejhit abban tud hinni csak, amit érzékel, vagy amit felfog a környezetében. A fejhit az elmebeli gondolkodáson és következtetéseken, továbbá az érzékszerveken és a tapasztalatokon alapszik. Olvassuk tovább a Bibliát, a Római Levél 4. fejezetéhez lapozunk. Itt megvizsgáljuk a szív hitét. Mint említettem, Ábrahámnak volt szívhite. Római Levél 4. fejezet, 17-től 21-ig.
Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mind meglevőket. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lészen a te magod. És hitében erős lévén nem tekintett az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.
Amen. A szívhit a tények és a körülmények ellenére is képes hinni. Az Ábrahám féle hit az a szívben születik, nem a testben és nem az elmében. Mint tudjuk, az ember hármas felépítésű szellemi lény. A szellemünkkel tartjuk a kapcsolatot a szellemvilággal, a testünkkel tartjuk a kapcsolatot a fizikai világgal, az érzékszerveinken keresztül, és a lelkünk az intellektuális világgal tart kapcsolatot. E három világban van az embernek mozgástere. A Márk 11.23-at olvassuk el, mert ez nagyon jó rávilágít arra, hogy mennyire fontos a szívhit. Márk 11.23.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Van egy jó hírem. A szívben akkor is működik a hit, ha az elme kételkedik. Akkor is működik a szívhit, hogyha a fejben kételkedés van. Jézus soha nem állította, hogy az elménket nem fogja támadni a kételkedés. A dozer hit működésének a feltétele, most hallottuk, hogy szívében nem kételkedik. Tehát, hogyha a szívben megvan a hit, nem fogja befolyásolni a szívbéli hit működését az elmében levő kételkedés. Azok a hívők sajnos elveszítik a küzdelmet, akik a kételkedésüket szavakba öntik, azaz kimondják. Mindig a szívhit teljesedik be, és nem a fejhit. Segítségünkre lehet a példabeszédek 3-5. Ezt otthon majd nézzétek meg. Vannak, akik tévúton járnak, és ha te például igével próbálod őt megerősíteni, annak ellenére, hogy te az igazságot szólod, folyton azt szajkozza, hogy igen, de. Ezt érzem, azt érzem, nem gyógyul, és egyebek. Kenneth Hagin, amikor hosszú ideig feküdt a betegágyán, és mikor az igéből megértést kapott, és eljött a gyógyulás fázisa, a fejében, az elméjében egy csata dúlt. Ilyen helyzetben nagyon fontos, hogy a gyógyulni vágyó hívő az egy hit közegben legyen. Tehát ha hazamegy a kórházból, ha hazamegy a gyülekezetből, miután imádkoztak érte, nem mindegy, hogy milyen közeg veszi körbe. Mert hogyha olyan a család, akkor hiába ragadta meg a gyógyulását, nagy valószínűsége van arra, hogy elveszti, nem tudja birtokba venni. A hitünk elegendő. Mert Jézus sok esetben mondja azt, hogy ha annyi hited lenne, mint a mustármag, és bizonyos vagyok benne, hogy mustármagnyi hite mindenkinek van. A harc az a hitetlenség és a kételkedés ellen folyik. Ha valaki le tudja ezt gyűrni, akkor a mustármagnyi hite elegendő, hogy talpra álljon. Akik a hit szép harcát harcolják, nekik ellenőrizniük kell, hogy mi megy be a képernyőn, tehát a fülükön és a szemükön, ugyanis Ilyen helyzetben nem szabad megengedni, hogy bármiféle hatás érje, meg kell maradni a hit forrása mellett, ami nem más, mint Isten igéje. Nem engedheti meg magának egy olyan, aki harcolja a hit szép harcát, hogy lazítson, és az igét lazán vegye. Kenneth Hagin, miután megértést kapott Isten igéjéből, hogy a gyógyulás hozzátartozik, megvallotta, hogy hiszek a bibliai gyógyulásomban. Mi volt a következő lépés? Az elme megtorpedózta rögtön. Hogy nézd magadra! Föl nem tudsz állni. Béna vagy. Beteg a szíved. Vérbetegséged van. Háromféle gyógyíthatatlan betegséged van. És te azt mered mondani, hogy hiszem, hogy meggyógyultam Jézus sebeivel? Miközben az ellenség az elmében rejtőzik, a hit a szívben továbbra is működik. Tehát az igazi hit, nevezhetem úgy is, valós hit lakhelye a szív, ami nem más, mint az ember szelleme. Tehát nem a hús szívre kell gondolni, hanem az ember szellemére. A Biblia több néven említi az ember szívét. Belső ember, a szív elrejtett embere. Egyszer egy utcabeli ismerős, amikor beszélgetett egy pásztorral, és kiderült, hogy hát ugye hova jár és mit tanít, hogy akkor tulajdonképpen a ti hitetek egy vak hit. Ezt most jó értelembe kell venni, mert ilyen esetben a vakságot arra kell érteni, hogy nem tekint a láthatókra. És ez egy nagyon fontos tény olyan helyzetben, amikor a tünetek igen erősek. És a tünetek bizony el tudják vonni a figyelmet az igéről. Tehát ez a vakhit, ez egy nagyon jó kifejezés, mert a vakhit nem tekint másra, egyedül Isten igéjére. Mert ez az igazság, ami itt le van írva. Tamás nem szívvel hitt. Tamásnak felhite volt. Mert azt mondta, hogy ha látom az Úr Jézuson a sebeket, és hogyha behelyezhetem a kezemet, az ujjamat az ő sebeibe, akkor majd elhiszem. A római lándzsa feje körülbelül 13 cm volt szélességben. Ezzel a lándzsával szúrták meg az Úr Jézus oldalát. Tehát Tamásnak nem csak az ujja fért volna bele, hanem az egész kézfeje, az egész ökle. A 28. versben Jézus láttán Tamás hitre jutott, azaz üdvösségre jutott, mert azt mondta, hogy én Uram. Jézust Urának nevezte. Ugyanúgy, mint a Jézus melletti kereszten függő bűnöző. Tehát Tamás ebben a pillanatban született újjá, amikor meglátta Jézust és hitt neki, hogy meghalt és feltámadt. És Urának nevezte. 29. versben Jézus kritikát fogalmaz meg Tamással szemben. Szóval jobb lett volna, hogyha nem láttál és úgy hiszel. Fejhite bárkinek lehet. Lehet fejhite egy kereszténynek, de lehet fejhite egy elveszettnek. Bárkinek lehet. De a fejhite sokra nem megyünk. Mert az mindig ragaszkodik a tényekhez. Hogy valóban úgy van, hagyj érintsem meg, hagyj nézzem meg, hagyj vizsgáljam meg. Ezért a tudósok a mikroszkópokkal, meg a távcsövekkel, meg a különböző labor felszerelésekkel nem fogják Istent megtalálni. Néha egy-két dolgot sikerül azért bebizonyítani, hogy létezik Isten, de többségében ehhez a szívhit kell. Következő alcímünk a szívhit. Olvastuk előbb a Márk 11.23-at. Itt a szívvel történő hitről van szó. Olvassuk el a Róma 10.10-et.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Amen. Két fontos tényező kell ahhoz, hogy az ember újjászülessen. Kell a szívében való hit arról, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Tehát testet öltött, meghalt értünk, bevégezte a megváltás művét, feltámadt és ma is él. És ezt a szív hitet kell a szánkkal megvallani. Újjászületéskor az embernek nem a bűneiről kell felsorolást előhozni, hanem a Krisztusba vetett hitét kell megvallania. Tehát ebből az igéből is látszik, hogy a bibliai hit, az igei hit lakhelye a szív. Mint említettem, a szív az a belső emberünk, a szellemünk. 2 Korintus 4.16-os verset olvassuk, mert ez tesz említést a belső emberről és a külső emberről is.
Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.
Amen. A külső ember idővel öregedik. Ez tény. De sok esetben vannak olyan bizonyságok, hogy a hitben járó szentek fiatalabbnak tűnnek, mint a valós életkoruk. Meg szokták kérdezni néha, hogy milyen krémet használsz? Csak mondja, semmilyet. Isten erejét, kenetét használom. Akik hallgatják az igét, azok hosszabb életűek, mert Isten élete megnyilvánul az ő testükben. Fontos a testünk állapota, és a múlt héten olvastuk az 1 Tesszalonikai 23-at, hogy felelősségünk van, hogy megőrizzük a testünk, a lelkünk és a szellemünknek az egységét és a jó karban létét, a jó állapotát. Ugyanis Isten szeretne bennünket használni a szolgálatban, és egy rossz edénnyel, egy rossz sátorházzal nem messzire jutunk, vagy nem tudunk igazán komoly bizonságok lenni az emberek előtt. Kenneth Hagin egy alkalommal az egyik ismerősének megvilágított pár kérdést Isten igéjével, hogy mi az igazság. A Krisztusba vetett hitét ez az illető megvallotta, úgy, ahogy írja a római levél, a szívében hit és a szájával megvallást tett. Nem Kenneth Hagin szolgálatában született újjá, hanem egy másik szolgálatban, de Hagin-nek elmondta, hogy nem azért fogadta be az Úr Jézust, amit ott hallott a másik helyen, hanem azért, amit én tőled hallottam. Mert az a mag a szívemben elplántálódott. És ti is ebben árasszátok ki a hiteteket, hogy amit magot elplántáltok, az idővel ki fog kelni. Mert a mag tudja a dolgát. Hagin-nek az ismerőse a szívében megértette, hogy ő által ment a halálból az életbe. Által ment a sötétségből a világosságba. És miután ezt megértette, innentől kezdve elkezdte várni, hogy mikor kapja meg a megdicsült testét. Ez pedig akkor lesz, amikor az Úr Jézus jön értünk. Hagin-nek köszönetet mondott, és borítékban átadott egy adományt, kihangsúlyozva, hogy ez nem fizetség azért, amit te tettél értem, mert amiképpen te szolgáltál felém, az pénzben nem is fejezhető ki. Ez az összeg a hálám jele, és hozzájárulok a szolgálatodnak a működéséhez, hogy még több ember szemét nyisd fel az igazságra, és hogy megtudják, hogy hogyan is lehet üdvösségre jutni. Tegnap Erzsébet a üdvösségi ima és a Szent Szellem keresztség környékén maga is mondta, hogy ezt a megtapasztalást nekem bérmáláskor kellett volna megélnem. De mivel nem voltam újjászületve, ezért nem lehet a Szent Szellemet se befogadni. Tehát kell a világosságot szolgálni az emberek számára. Hagin-nek az ismerőse korábban nem az igével összhangban levő tanításokat hallgatott, És miután Hegel megvilágította a Bibliából ezeket a dolgokat, tisztán látott. És azt mondta, hogy te, Hegel, az idődet adtad, és Isten igazságát adtad nekem. Ezért én támogatom a te szolgálatodat ezzel az összeggel. Te voltál az első, aki szeretettel szolgált felém. És ez a szeretet munkált az ő szívében. Még végül megnyitotta az ajtót az Úr Jézus Krisztus befogadására. Tisztelte Hegel szolgálatát, magát Hegelt is, mint személyt, meg a hivatalát is, és ez a tisztelet végül is gyümölcsöt termett. Megteremte az üdvösség gyümölcsét ennek az illetőnek az életében. Tudjátok, hogy miért szolgált szeretettel Hegel, és miért szolgálunk mi is szeretettel az elveszettek felé? Azért, mert Isten ugyan gyűlöli a bűnt, de a bűnös szereti. És az emberek megérzik, amikor valaki szeretettel szolgál felé. És ez a legjobb mag. Egy másik történet. Volt egy Schmidt nevezetű keresztény, egy fiatalos aggasztján, 90 éves volt, erős volt a hite a természet feletti gyógyulásban. Tehát olyan gyülekezetben járt, ahol a gyógyulásról is tanítottak. Elismerően szólt Hegel üzenetéről, mert építőnek tartotta. Hegel ugye többségében a hitről és a gyógyulásról prédikált. Ez a Schmidt 90 évesen életerős volt, 40 éve nem volt beteg. Kenneth Hegel felesége először látta azt az illetőt, és mit gondoltok, hány évesnek vélte? 55 évesnek vélte. 90 éves létére. Hajában nem volt egyetlen ősszál, összes foga épp volt. Annak ellenére, hogy jó módú volt, 90 évesen még dolgozott, és a fiatalokat lekörözte. Ez nem pusztán isteni gyógyulás, hanem a hitét kiárosztotta abban, hogy Isten az igéje szerint fog cselekedni, és őt megőrzi épségben, egészségben. Kapcsoljuk ide a Róma 8.11-et, és ez alapján mi is kiáraszthatjuk a hitünket, hogy Isten megtart bennünket a Szent Szellem ereje által.
És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó szelleme által.
Mit tesz a Szent Szellem, aki bennünk lakik? Megelevenít, azaz helyreállít. Isten életét közli velünk. És ez történt ezzel a 90 éves hívővel is. Ebben árasztotta ki a hitét. Amikor Hegelnek ezt a bizonyságot elmondta, ő is ráállt arra a vonalra, hogy nem lesz szüksége többet fogorvoshoz menni. Addig már volt egy-két tömött foga, de kiárasztotta a hitét abban, hogyha ennek a 90 éves embernek ilyen egészsége van, ilyen épsége van, mert az Úr megőrzi őt, akkor őt is képes megőrizni. Hegelnek elmondta, hogy mi az ő épségének, egészségének, erejének a titka. Azt mondta, hogy kértem az Urat, hogy segítsen féken tartani a számot. Ez jó, ugye? Ez a Schmidt elment egy álmokfutó temetésére. És ezt az embert, akit eltemettek, nem elítélte, hanem tudjátok, mit mondott? Olyan kedves tekintete volt. És valóban kedves tekintetű ember volt, csak aztán félresiklott. Tehát a szavaival mindig épített, mindig jót vetett. 1 Péter 3.10 A nyelvünktől függ az egészségünk, a hosszú és beteljesedett életünk. 1 Péter 3:10.
Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot.
Amen. Következő alcímünk, ami számít. Nézzük meg az ellenkező oldalt. Nem az számít, amit érzünk, vagy gondolunk, hanem az számít, amit az ige mond. Amit az ige mond a helyzetünkről, amit az ige mond rólunk, amit az ige mond az áldásainkról, és így tovább. A hitünket Isten örök beszédére kell építenünk, és nem a csalóka érzékekre. Mert az érzékek becsaphatnak. Sok esetben még az orvosi jelentések, vagy a különböző felvételek is nem a pontos valóságot adják. Hogyha hitünk a láthatókra támaszkodik, az a biztos vereség. Van, aki csak akkor hiszi el, hogy Isten megbocsát, hogyha érez valamit. De ahhoz nem kell érezni semmit sem, hanem Isten igéje leírja, hogy a feledés tengerébe vetette a vétkeinket, a múltunkat, a hibáinkat, és egy nagy táblát ugye kiírt, hogy halászati tilalom. Ne menjünk vissza a múltba, és ne ássuk ki a csatabárdot. Tehát nem az érzésekre kell hagyatkozni, hanem arra, amit Isten igéje mond. Nem az számít, hogy milyennek látod a testedet, és milyen vastagnak vagy laposnak a pénztárcádat. Az számít, hogy Jézus mit tett érted. Az számít, hogy ő a kereszten és a megváltás műve teljességében kifizette a megváltásunk árát, kifizette a szabadulásunk árát. És ez az ő élete volt. Úgyhogy az egészséggel és a gyarapodással megáldunk benneteket. Kiárasztjuk feletetek az egészséget és a gyarapodást a Jézus nevében. Következik az összhang eredménye. Nagyon fontos gondolat. Addig lehetetlen segíteni másokon, amíg az ő szavaik ellentétbe állnak Isten igéjével. Ha azt akarjuk, hogy az ő életükben, akiknek segíteni akarunk, az ige működjön, akkor nekik összhangba kell kerülni Isten beszédével. Miután egy ember újjászületik Isten kegyelméből, az újjászületés utáni sorsdöntő lépés mi? Megújítani az elmét, a gondolatokat, a gondolatmintákat Isten igéje alapján. És abban kell hinnünk, amit Isten igéje mond, és nem abban, amit az érzéseink diktálnak. A gyapjúzás ideje lejárt. Ószövetségben olvasni olyan esetet, amikor gyapjút tette ki, és jelet kértek Istentől. Ha vizes lesz, akkor ezt jelenti, ha száraz lesz reggelre, akkor azt jelenti, de nem lehet az Ószövetséget és az Új Szövetséget egy kalap alá venni. Az Ószövetségben nem volt a segítségükre a Szent Szellem. A Szent Szellem be volt zárva a Szentek Szentjébe, tehát valamilyen támponthoz kellett viszonyulni, és leginkább ugye a paphoz mentek, mert a papnak volt kapcsolata Istennel. És a papon keresztül kértek tanácsot, jelet. Ma a hívőkben, akik újjászülettek és betöltekeztek Szent Szellemmel, a Szent Szellem bennük lakik. Ott van a Szent Szellem professzor, aki tanít, vezet, irányít, segít. Tehát ha kérdésünk van, akkor hozzá kell fordulnunk. Ha jeleket próbálunk kérni, az nagyon mellékvágányra vihet, mert az ördög is képes jeleket adni. Tehát ajánl nem biztos, hogy Istentől lesz. Hallottam ilyet fiatal lányoktól, hogy na most, aki bejön a terembe, az első fiú, az lesz az én párom. Ez nem így működik. Lehet, hogy csak 1%-ban működik, de 99%-ban nem így működik. Hogyha a keresztények a Biblia tanítása szerint hinnének és imádkoznának, akkor biztosan számíthatnának arra, hogy meg is jön a válasz. Szeretném leszögezni, hogy két különböző dolog az ima megválaszolása és az ima valóságba jövetele. Mert az ima megválaszolása az imával egy időben történik. Az Atya azonnal megadja a választ. Hogy mikor jön az valóságba, ahhoz általában időre van szükség. Hogy az megérkezzen, vagy az akadályokon áttörjön, hogyan működtetjük a hitünket, kiküldjük-e a szolgálóangyalokat, hogy segítség és minél gyorsabban hozzák be a kíván dolgot. Tehát két különböző dolog az ima megválaszolása, és az ima válasz valóságban jövetele. Ezt nem szabad összekeverni. Fontos ezt tisztán látni. Hogyha a keresztény nem összhangban imádkozik az igével, akkor az gyakorlatilag egy üres járat, és egy eredménytelenséget fog produkálni. Hasonlíthatnám ahhoz, mint hogyha az autós beül az autóba, de nem teszi sebességbe, csak nyomja a gázt. Az autó berreg, de nem megy sehova. Vagy emlékszem, hogy gyerekkoromban jó párszor leesett a bicikliről a lánc. Tekerhettem, nem ment a bicikli. Vissza kellett tenni a helyére a láncot, hogy ismét ugye legyen hajtás. Az ilyen ima, ami nincs összhangban az igével, az úgy is nevezhető, hogy hiába valóság, vagy időfecsérelés. Ugyanis egy lyukas csónakkal nem érdemes vízbe szállni, mert nem fogjuk elérni a célt. Hogyha valaki ima kéréssel fordul a pásztorához, az bizonyára azt szeretné, hogy a pásztor gyakorolja a hitét az ő kérésével kapcsolatban, és az illető elvárja, hogy a pásztor egy akaratú legyen vele. Hát általában ugye ezért kérnek ugye ima támogatást, hogy az a helyzet megoldást nyerjen. Na most Hegennek sem mindenki mondta meg az ima tárgyát, a témát. Ma is vannak úgy keresztények, hogy elszaladunk egymás mellett, és csak oda kiabálják, hogy imádkozz értem. Ez kevés. Vagy pedig amikor megkérdezik a hívőtársat, hogy mi az a közös pont, ahol össze tudnánk kapcsolni a hitünket. És azt mondja, hogy nem tudom. Akkor én sem tudom. Hitet csak úgy vagyunk képesek gyakorolni, ha pontosan ismerjük a körülményeket. Egy szerződést sem írnak alá úgy, hogy azt ne ismernék. Ne ismernék az egész tartalmát. Sőt, hogyha kötnek valamilyen szerződést, azt általában még el is viszik ügyvédhez, hogy akkor nézze át, hogy ne legyen benne kakukktojás. Tehát ismeretlenül szerződést sem írnak alá. A cél ismeretének a hiányában nem lehet imádkozni hatékonyan. Nem lehet betársulni az imában hatékonyan. Az imádkozz értem kifejezés az egy üres, tartalom nélküli mondat, szó. Ha valaki nem konkrét céllal imádkozik, hogyan várhatna konkrét választ Istentől? Régen már meséltem azt, hogy az egyszeri keresztény asszony hallotta a tanításban, hogy megvallást kell tenni. És ő egyfolytában elkezdte vallani, hogy el akarom hagyni a szemüvegemet. El akarom hagyni a szemüvegemet. És egyszer szemüveg nélkül ment a gyülekezetbe, és megkérdezte, na mi történt? Hát, valahol a buszon elhagytam a szemüvegemet. Tehát nem volt pontos a megfogalmazás, mert ő nem elhagyni akarta a szemüvegét, hanem a látását akarta visszanyerni, hogy ne kelljen használni a szemüvegét. Mi is beleszaladtunk most egy ilyen kis Zsák utcába, kinéztünk az egyik áruházban egy plédet. Letakarni kanapét, fotelt ilyen célra. Nagyon jó áron volt. Megnéztük, szép zöld, ami almazöld, ami úgy tetszett is, de csak kettő volt belőle, nekünk meg három kellett. És nagyon kedves volt az eladó, és azt mondta, hogy megnézi a raktárkészletet, és ugye látja az országos raktárkészletet, hogy ebből nincs több, mert kifutó tétel. De azt meg tudja tenni, hogy ír e-mailt a üzleteknek, és akinek van, az elküld ide. Hamarosan hírül vettük, hogy egyetlen egy helyen az Alföldön van még egy szem, és az úton van, és majd amikor megérkezik, akkor szól telefonon. Persze mi imádkoztunk érte, hogy mi akarjuk a harmadikat, hogy akkor három zöld pléd, az nekünk a nappaliban nagyon jól fog mutatni. Fölhívott telefonon, és mondja, hogy megérkezett, de árnyalatban egy kicsit más a színe, és egy kicsit más a mintája is. Tehát kifelejtettük az imából azt, hogy az ugyanolyan színű legyen, ugyanolyan mintázatú legyen. Most megnéztem, azért megvettem, mert meg tudjuk oldani, hogy úgy variáljuk, hogy jó legyen. Tehát ez egy másik széria volt, pontosabban kellett volna imádkoznunk. Hogyha mi az igével összhangban és célirányosan imádkozunk, akkor igei eredményeket fogunk kapni. Halleluja! Ennyi volt a mai tanítás. A fő menü, a fő eledel. Tanultam én is valamit, hogy igazából a gyógyító ajándékokat ti kapcsoljátok be, amikor a hitetek felébred. És a Szent Szellem erre reagál. Egész héten volt a lábra, különösen a lábszára gyógyító kenet. Ma is jelen van. A felső állkapocsra. De ez nem kimondottan egy fog, ez úgy az egész. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy a csontokra van gyógyító kenet, ott munkál az Úr, és megjelent a dicséret során az ízületekben. Konkrétan a kézben, de vonatkoztas bármely ízületre. Talán az előző tanításban volt az, hogy az ördög trükkje, hogy ő fájdalmakat helyez a hívőkre. És most több olyan visszajelzés jött az ismeretségi körömből, hogy a fájdalommal próbálkozik. De nekünk el kell ezt zargatni. Ha volt cicátok, vagy van cicátok, szó nélkül nem fogod hagyni, hogy a hús lelopja az asztalról. Ugye? Mert kinyitod a szádat. De most ugyanígy nem kell megengedni a füstös képűnek, a tolvajnak, hogy akár fájdalmat, akár tünetet helyezzen a testedre. Ellen kell állni, és ugyanúgy kell ellenállni, mint a cicának, aki el akarja lopni a húst. Hogy fölemeled a hangodat, és kiutasítod a Jézus nevében. Mert Jézus nevében térdet kell hajtani, és Krisztus testében ez még mindig egy hiányosság, hogy nem elég hatékonysággal állnak ellen az ördögnek, nem kellő hatalommal utasítják ki, mert el kell menni. Múlt héten egyik báránykánk egy álmot mondott, hogy Sanders pásztor hogyan zavarta az ördögöt, és aztán az ördög bajba került, mert szemből az Erzsike is kilépett egy ajtón, és bajba került az ördög. Tehát így kell hajtani. Zavarni. Két lehetősége van. Vagy haj lobogtatva elfut, vagy a talpunk alá kerül. Nincs több választási lehetősége. Csak ebben nekünk megértést kell kapnunk a szívünkben. Hogy kiépüljön a szívbéli hitünk a hatalomról, meg arról, hogy az ellenség az egy legyőzött ellenség. Halleluja. Köszönöm az Évinek a segítségét. Imádkozni fogunk értetek. Kezünket tesszük rátok. Előtte imádkozunk, igen. Az Úr Jézus adjon teljes körű megértést a szívedben, a kereszten bevégzett munkáról, a megváltás művéről, a Jézus nevében. Isten adjon kijelentést a megváltás művéről a Jézus nevében, hogy teljes megértésed legyen erről a Jézus Krisztus szent nevében. Az Úr Jézus adjon neked teljes mértékű kijelentést a kereszten bevégzett munkáról, a megváltás művéről a Jézus nevében. Az Úr Jézus adjon teljes megértést a számodra, a kereszten bevégzett munkáról a Jézus Krisztus szent nevében. Az Úr Jézus adjon teljes megértést a szívedben a kereszten bevégzett munkáról, a kereszt művéről, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeidet. Hálát adunk az ő életükben az egységét, a békességét, a szeretetét a Jézus nevében. És kérjük, Atyám, adj kijelentést, tökéletes kijelentést a kereszten bevégzett munkáról, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Jézus nevében kiárasztjuk Isten természet feletti erejét, a hozott kelmék és szövetek felett a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. És köszönjük, Atyám, hogy hasonlóan, mint ahogy Pál apostol testéről elvitték a kenettel teli ruhadarabokat és keszkenőket, a kenet kiárat és megtörte az igát a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. Hálát adunk a megváltás művéért, a szabadulásunkért, amelyet a Te megtört tested által szereztél. Köszönjük a szent véráldozatodat a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Még egy kis desszert. Negyedikei vasárnapi tanítás címe az volt, hogy minden kárhoztatás nélkül. Tehát a újjászületett hívő szívében, szellemében nem szabad, hogy kárhoztatás legyen. Sokba kerül, ha valaki feladja az Úr szolgálatát. A hűség viszont kifizetődő. Elkezdtem ugye 1998-ban a szolgálatot, és később találkoztam ismerősökkel pár év múlva, és megkérdezték, hogy te még mindig azt csinálod? Számomra ez a kérdés nem értelmezhető. Kétféle módon lehet szolgálni az Urat. Közvetlenül, akiket elhívott valamilyen pulpitus mögötti szolgálatra, és ebben munkálkodni, vagy pedig közvetetten támogatni a szolgálatokat. Maradj az igében, mert ott gyógyulás és gyarapodás található. Mindannyiunknak vannak napi szokásai, és ezek a napi szokások határozzák meg a jövőnket. Tehát nagyon fontos, hogy milyenek is azok a napi szokások. Tehát mindenképpen legyen benne ige, ima és az Úr. Újjászületéskor a hívők bűneltörlést nyertek Isten kegyelméből. A bűnvallás az a zsidóknak adatott. Tehát amikor valaki újjászületik, akkor nem a bűneikről kell listát összeállítani és megvallani. Valahol ezt csinálják. Az 1 János 1.9 a zsidóknak íródott, mégpedig Pál levele után 50 évre. És ami ott van, hogy, rögtön belelapozok, ha megvalljuk bűneinket, így kezdődik, Ezt az igeverset és a Jakab 5.16-ot szokták említeni azok, akik a bűnmegvallás oldalán állnak és gyakorolják, hogy bizony a Biblia írja a bűnvallást. Csak nem mindegy, hogy kinek. A múlt héten beszéltünk arról, hogy a Jakab 5.16-ban a megvallás szó azt jelenti, hogy elismerni. Ugye? Beszéltünk a múlt héten. És ugye nekem ez a cédula, ez egy évig kint volt a szekrényemen kitűzve, mert kerestem és kutattam és vártam a választ. Pontosan egy éve. Tavaly júliusban tettem ki. Na most itt az 1 János 1.9-ben a megvalljuk szó nem egészen ugyanaz, mint a Jakab 5.16-ban van, de az itt levő megvalljuk szónak az egyik értelme szintén az, hogy elismerni. Tehát, hogyha a sok lehetőség közül most mi az elismerni szót választjuk és használjuk, akkor ez úgy alakul ki ez a kép, hogy ha rosszat tettünk, nekünk emlékezni kell a felmentésre, amit Jézus vére által kaptunk. És az a bűneltörlés vonatkozik ugye a múlt, a jelen és a jövőre. Mert ha nem vonatkozna a jövőre, akkor Jézusnak újra keresztre kellene menni. De a Biblia egyértelműen megírja, hogy egyszer és mindenkorra kellett Jézusnak ezt a vér áldozatot bemutatnia. A hit egy tulajdoni lap. Azaz, bizonyíték valaminek a birtoklására. Tehát ha van egy tulajdoni lapunk a ingatlanunkról, akkor az bizonyítja, hogy az a mi birtokunk. De ugyanígy most a hit oldaláról nézve, az ige bizonyítja, hogy a gyógyulás a miénk, a szent egészség a miénk, mi vagyunk Krisztus gyógyultja, mi vagyunk Krisztus áldottja, és a hit ad betekintést a szellemi világba. Mert különben, ha nem lenne hitünk, akkor semmit nem hinnénk el ebből a könyvből. A hívők felébredt hite kapcsolja be az ajándékukat. Hogyha mi hitben működünk, akkor jelenben vagyunk, a jelen hitben működünk. Mert Isten is jelen időben van és munkálkodik. Hogyha valaki nem hitben van, akkor nem a jelenben van, és nincs összhangban az Atyával. Az igét megvalva képes vagy megváltoztatni helyzeteket. Ezek a fájdalmak, egyszer beszélt erről előjárunk, hogy mindegy kis felhőcske rátelepszik az ember térdére és különböző testrészeire, derekára, gerincére, és ezeket a hitünkkel le kell söpörni, ellen kell állni. Úgy, ahogy a cicának se engeded meg, hogy a hús lelopja az asztalról. Hogyha nem mondunk ki semmit, azaz nem valljuk meg az igét, akkor nem is fogunk előbbre jutni. Ez is egy alapszabály. Az Úr öröme az én erősségem. Nehémiás, éppen tegnap kikerestem, mert nem emlékeztem, hogy hol van. Mikor kell örülni? Mikor kell örömben lenni? Hát mindenkor, mert az ige azt is mondja Tesszalonikában, hogy mindenkor örüljetek, de amikor meglátod a szellemed szemeivel, hogy az ima tárgyát el tudtad venni, akkor mindenképpen legyél örömben. Van egy szolgáló, Jerry Savell. Kért az Úrtól egy repülőgépet a szolgálatához. Pár évre rá megjelent egy fickó, hozott egy borítékot, egy vastag borítékot, és kérdezte, hogy ki ez a Jerry Savell? Mert azt mondta az Úr, hogy adjak neki 25 000 dollárt a repülő megvásárlására. Tehát nem repülőben kapta, hanem pénzben kapta. És abból vehet repülőt. És megkérdezték a bárányai, a szolgálót, a pásztort, hogy te most nem is örülsz? Azt mondja, hogy én már akkor örültem, amikor imádkoztam. Mert akkor megköszöntem az Atyának, hogy megválaszolta. Csak látjátok, hogy most is pár év kellett ahhoz, hogy a valóságba jöjjön. Tehát ezért említettem korábban azt, hogy különbség van az ima megválaszolása és az ima válasz valóságba jövetele között. Az ima pillanatában el kell hinni, hogy az Isten megválaszolta az imánkot. És az lehet egy szempillantás alatt, hogy egy fájdalom elmúlik, mint a műszi, ahogy a reklámban volt, vagy pedig lehet egy gyógyulási folyamat. A zsidók kaptak megváltást a törvény átka alól, a Galata 3.13-ra utalnék, hogy mi áldásban részesülhessünk, mégpedig az ábrahámi áldásokban. És mivel mi Ábrahámnak a magvai vagyunk, a hitből fakadó magvai, vissza kell utalni oda, hogy Ábrahám nem volt a törvény alatt. Amikor a zsidók elvétettek valamit, akkor vitték az Ószövetségben az áldozati állatot, és ilyenkor a pap kit vizsgált meg? Azt mondta, hogy gyónd meg a bűnödet? Mit követtél el? Nem. A állatot, a bakot nézte meg, hogy éve. Sértetlene. Tehát ha ezt most vonatkoztatjuk az új szövetségre, akkor nem a bűneinkről kell tenni megvallást, hanem a mi bűnbakunk, az Úr Jézus épségét kell vizsgálni, és ő pedig makulátlan volt, és szent volt, és épp volt. Halleluja! Egyik pásztortársunk egyik reggel az Úr üzenetével ébredt, és az egész nap motoszkált benne, egész nap mozgott benne, hogy minden módot, minden eszközt ragadjatok meg az elveszettek megmentésére. Minden lehetőséget. Mert Istennek ez a legfőbb vágya. Fontos a gyógyulás is, a gyarapodás is természetesen, de az elsődleges az, hogy az elveszettek megmeneküljenek. Átkerüljenek Isten királyságába. A Jézus nevében. Hégen napi tanításaiban talán ott van valahol, hogy volt egy asszony, özvegy volt, és megtalálta az igében azt, hogy hát az özvegy asszonynak a feje az Úr. És rossz volt a vízvezetéke. És ő azt mondja, hát ne, uram, nekem nincs férjem. Te vagy az uram, légy szíves, tedd rendbe a vízvezetékemet. És rendbe jött a vízvezetéke. Dicsőség Istennek. Az Úr áldása legyen veletek. Köszönjük, hogy eljöttetek. Meghallgattátok az Úr üzenetét. És jövő héten találkozunk. Hiteteket birtoklevél.